Élőben a városból. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat élőben a városból. Hát sajnos annyi rossz hírem van, hogy most nem a stúdióba ülünk, ezt az adást felvételről hallják, aminek majd az okát mindjárt el fogom mondani. A mikrofon mögött egyébként Pető Attila, sokan úgy ismernek, hogy a Kressz professzor, és természetesen itt van mellettem állandó társam és segítőm, Fábián Alexandra. És hogy mi történik ebben a pillanatban, amikor önök ezt az adást hallgatják, hát bizony egy nagyon fontos tanácskozáson, megbeszélésen leszek, ahol pont az új Kressz lesz a téma, és hát nélkülem talán mondhatom, el se kezdik. És mindjárt ez a bevezetőben jó, ha elhangzik, hogy nemrégiben gyakorlatilag megjelent egy kormányhatározat, amiben végül is a kormányzat hát kitett amellett, hogy igen, a Kressz módosításra szükség van, sőt, egy új határidőt is szabtak meg, ez azt jelenti, hogy egy évünk van arra, hogy átrágjuk a Kressz szabályait, és talán még egy jó hír, hogy nem csak a Kressz, hanem a kapcsolódó jogszabályok is megváltoztatásra kerülnek, tehát többek között például az oktatással, vizsgáztatással kapcsolatos jogszabályokat kell felülvizsgálni, a szankciórendszert, a közúti ellenőrzési tevékenységet, sőt, a közútkezelés, mert hiába találunk ki a Kresszben új táblákat, hogyha a közútkezelő nem tud ebbe partner lenni, hogy mondjuk lecserélje azokat. Illetve nagyon érdekes mondat van ebben a határozatban, hogy felül kell vizsgálni a járművekkel szemben támasztott műszaki elvárásokat, ezzel teljesen egyetértek. Azon kívül az önvezetéssel kapcsolatos új technológiákat, tehát ebből látom, illetve reménykedek, hogy ez az egész jogszabály halmaz csoport, tervezet, ez bizony most már a jövőbe fog mutatni, és ha 50 évig tudtunk a régi Kresszből közlekedni, akkor valóban olyan jogszabályt kéne hozni, ha nem is 50, de legalább 10 vagy 20 évig ne kelljen hozzá nyúlni. Úgyhogy ma egy ilyen rendhagyó kresszes kiadás lesz, feldolgozzuk még azokat a leveleket, amelyek a legutóbbi adásból kimaradtak, illetve Alexával egy kicsit beszélgetünk mi is ezekről a tervezett módosításokról, hiszen rengeteg véleményünk van ezzel kapcsolatban. De előtte egy fontos adóságunknak szeretnénk eleget tenni, hiszen a múltkori adásban nagyon sok Viber üzenet érkezett, amire hát nem tudtunk érdemben akkor válaszolni. Alexa kigyűjtötte ezeket, és mindjárt nézzük azt a hármat, amiben a legégetőbb kérdések vannak. Szeretnék erre válaszolni.
Először is köszöntöm én is szeretettel a hallgatókat, és hát így van, hát elhoztuk a lemaradt kérdéseket, úgyhogy akkor már is egy Viberes kérdés első körben. Bal oldalon meglátok egy üres helyet. Szabályos akarok lenni, megfordulok, és abból az útirányból állok be. Utólag kiderül, hogy volt egy várakozni tilos tábla. Van lehetőség kibújni a büntetés alól? Üdv, Ágnes!
Először is Ágnest megdicsérem, mert ugye nem úgy áll be, hogy a legtöbben, hogy bal oldalon van egy hely, akkor innen beállok balra, hiszen biztos hallgatja az adásunkat, és nagyon sokszor elmondtam, hogy a Kressz szerint alaphelyzetben az úttestmeneti irány szerinti jobb oldalán kell megállni. Mindig mondom, hogy így igazságos, meg így könnyebb kihajtani, tehát csomó oka van ennek, hogy a szabályban ez így fogalmazódott meg. Kedves hallgatónk, levélírónk, jó járt el, mert visszafordult, és gondolta, hogy akkor a menetiránynak megfelelően fogja elhelyezni a járművet, és sajnos itt van egy úgynevezett csapda helyzet, mert mi van, hogyha ezen az útszakaszon van egy megállni vagy várakozni tilos tábla, és ahogy olvasom a levelét, itt büntetésről is van szó, valószínű bele is esett ebbe a csapdába. Hát az a rossz hírem, hogy erre nincs megoldás, és valószínűleg nem is tud kibújni a büntetés alól, tanulságos ez a helyzet. Én azt tudom javasolni, hogy ilyenkor érdemes elmenni a következő kereszteződésig, ott eleve könnyebb visszafordulni, és akkor látjuk azt, hogy vannak-e ilyen táblák. Ugye nincs erre más megoldás.
Igen, szerintem ez elég sokakat szokott érinteni ez a probléma, úgyhogy...
Tehát ilyen esetben menjünk el a kereszteződésig, nézzük meg, vagy megállás után sétáljunk vissza, mert így lehet bele csöppenni például egy mozgáskorlátozott várakozó helybe, az még drágább lesz, tehát azért mindig csekkoljuk le. Szoktam mondani, főleg egyébként akkor, ha gyanúsan üresen a hely, üres a hely, és nem áll ott senkit, annak valami oka.
Na jó, de azért nem feltétlenül azért üres a hely egy ilyen helyzetben, mert hogy...
Hát igen, mert hogy ott a tábla. Hát sokan beleesnek ebbe a csapdába, de minden esetre az egy jó dolog, hogy visszafordul, csak akkor sétáljon vissza.
Jó, második kérdésünk. Autópályán kihelyezett sebességkorlátozó tábla mekkora távolságra érvényes? Nem tudom eldönteni, hogy csak elfelejtették feloldani? Illetve szintén autópályán 110-es korlátozás, de csak jobb oldalon elhelyezve, a szélső sávban haladó kamionok eltakarják, nem lehet látni.
Kedves levélírónk, illetve Viber üzenetírónk jól tudja a Kreszt, hogy a sebességkorlátozás tábla meddig érvényes, ugye, ahogy ezt tanultuk annak idején, Kreszt szólán a következő kereszteződés kezdete oldja fel, vagy pedig az a bizonyos fehér-fekete feloldó tábla, de a nagy kérdés mi van, ha nincs ilyen? Tehát meddig kell arra számítanom, hogy a sebességet tartani kell, és azért, ha nem autópályán vagyunk, azért előbb-utóbb valószínűleg beleszaladunk egy útkereszteződésbe, ami feloldja, de autópályán már én is láttam ilyet, hogy sebességkorlátozás, és csak mentünk, és nem volt vége. Hát sajnos a Kressz erre nem ad iránymutatást, de hogyha a közúti jelzésekkel, a táblákkal kapcsolatos jogszabályt megnézzük, abban szerepel egy olyan mondat, hogy egy kilométerenként meg kell ismételni ezeket a táblákat. Ez közútkezelői feladat természetesen. Gondolom azért, mert az emberi agy feledékeny, és senkitől nem várható el, nem, hogy egy kilométerre lévő jelzéseket még emlékezzünk, még figyelembe vegyük. Tehát én azt mondom, hogy jó hiszemben egy kilométer, de igazából ki kellett volna tenni újra a megerősítő jelzést, hogyha hosszabb távon ezt a sebességkorlátozást fenn akarják tartani. A második kérdés szintén egy érdekes dolog. Ugye a Kressz táblákat alapvetően az úttest jobb szélére helyezik el, bár bal oldalon megismételhetik. Nagyon sok helyen látunk előzni tilos táblát bal oldalon megismételve. Sokan nem tudják, lakott területen kívül a vasúti átjárót jelző táblákat is bal oldalon meg kell ismételni, pont azért, hogy ne legyen takarásba. Hát, hogy ezen az autópálya szakaszon, ahol kedves hallgatónk járt, hogy miért nem ismételték meg, nem tudom, de tény, hogy főleg a konvojba haladó kamionok, elképzelhető, nem olyan helyzet, hogy eltakarják. Te már jártál így, hogy nem láttál egy ilyen táblát?
Én meg nem igazán jártam így.
Még azt is el tudom képzelni, amikor a határnál állnak sorba a kamionok, biztos láttál már olyat, és akkor eltakarják valóban a táblát. Tehát, hogyha ilyen helyzet van, én úgy gondolom, a közútkezelőnek kéne erre megoldást találni. És az utolsó Viber kérdés a múltkori adásból.
Igen, de egyébként ez az egy kilométer, ez nem a veszélytjelző táblákra vonatkozik.
Hát a sebességkorlátozóra is. Nagyon jó, amit mondasz, a veszélytjelző tábláknál is, illetve a sebességkorlátozás előzni tilosnál. Tehát egy kilométer az a távolság, ahol az ember agya felejt gyakorlatilag.
Na és mi a helyzet ott, ahol azt írják ki a táblára, hogy a parkolóban a Kressz szabályai érvényesek?
Igen, mert az adásban beszélgettünk az ilyen magánutakról, hogy igen, a Kressz közúton és el nem zárt magánúton érvényes, és hát nagyon sok magánparkolóban el is van zárva sorompóval, bizony-bizony látható az a tábla igazából, hogy a parkolóban Kressz szabály érvényesek. Hát ezzel lehetne jogilag vitatkozni, hogy ez mennyire érvényes, mennyire állja meg a helyét, hiszen a magánterület, hiába írom ki, hogy a Kressz szabály érvényesek, ott hivatalosan nem érvényesek a Kressz szabályai. Szerintem ez csak egy ilyen figyelemfelhívás, nem az embereknek, hogy vegyék már komolyan ezt a helyzetet. Ugye sok helyen lehet ilyennel találkozni, de hát múltkor valaki írta, hogy az áruházi parkolóban mozgás korlátozottak fenntartott helyen büntették meg.
Igen.
És ugye akkor erről beszélgettünk, hogy miért. Hát ezek voltak azok a Viber üzenetek, amiről múltkor ugye kimaradtak és beszélgettünk, és azóta történt egy érdekes baleset, és vagy 2-3 hasonló levelet kaptunk, úgyhogy feltétlenül tanulságképpen ezt beszéljük meg. Gyalogos, illetve járművek közötti helyzetről van szó, és erről azt hiszem egy picit hosszabban is fogunk beszélgetni, de nézzük a felvetést.
Tisztelt Pető Attila úr! Munkából hazamenet, baleset történt a párommal, aki gyalogosként közlekedett. Egy útkereszteződéshez ért. Megállt, jobbra nézett, látta, hogy az út másik oldalán megáll egy személyautó a stop táblánál. Ezért lelépett az úttestre, de 4 lépés után az említett autó elütötte. Sajnos meg is sérült. A kereszteződésben nincs zebra. A kereszteződés jól ki volt világítva, az eset kora este történt. A gépkocsi vezető helyszíni elmondása alapján késésben volt, nagyon sietett, és mivel a védett úton érkező járműveket figyelte, nem látta a gyalogost. Segítségét kérném, hogy ki volt a hibás?
Tehát még egyszer, hogy értsük a helyzetet, mi kaptunk egy ábrát is, így könnyebb látnunk, de azért megpróbálom elmagyarázni, tehát egy útkereszteződés, ráadásul egyirányú az utca, ami keresztben van, tehát én egy járművel a stop tábla felől érkezem, és szeretnék átmenni ezen, mondhatom úgy kvázi, hogy védett úton, ahonnan, mivel jobbról egyirányú, jobbról kell alapvetően járművekre számítani, bár ezt mindig elmondjuk, hogy mai világban azért nézzünk be, balra nem jön egy biciklis, de most ezt tegyük félre. Tehát nézek, megállok először is, mert ugye a stop táblának az az értelme, hogy állj, elsőbségadás kötelező, nézek jobbra, esetleg jön is egy autó, várom, hogy elmenjen, utána fogok indulni, és a túloldalon szeretne keresztbe átkelni egy gyalogos, aki mit lát, hogy jön egy autó, keresztezni az útját, de megáll a kereszteződés előtt, lehet, hogy a gyalogos keresztlám folyamra se jár soha, lehet, hogy a stop táblát se ismeri föl, és esetleg úgy vélekedik, hogy az a jármű azért áll meg, hogy őt abból a távolságból elengedje, holott közben a stop tábla miatt nyugodtan elindul, a stop tábla felől érkező autó, aki alapvetően jobbra koncentrál, szintén elindul és összeütköznek. Hát ez egy nagyon tanulságos eset, és el kell mondanom, hogy nagyon sok ilyen levelet kapunk, és Mutka Alexa is mesél, hogy neki is beintett egy gyalogos, aki a ment volna át az úton, ő pedig a stop tábla felől jött, hogy ott a stop tábla, ugye valami ilyen helyzet volt. Hát mi az igazság ebben a helyzetben? Hát az, hogy a gyalogosé a járdán közlekedhet alapvetően, és ha az úttesten át akar kelni, annak bizony konkrét szabályai vannak. Tehát az úttesten való átkelés, áthaladás alapvető feltétele, hogy meggyőződjön arról, hogy az áthaladás biztonságos, nem veszélyes, illetve ahol nincs elsőbsége, ott még arra is kell ügyelni, hogy a érkező járművek haladását ne zavarja. Tehát kimondhatjuk azt, hogy az úttesten alapvetően úgymond a járműveknek előnye van a gyalogosokkal
szemben. Szerintem ki lehet mondani ilyen szempontból, és akkor már is fel is hívhatjuk a figyelmet, hogy ezek az elsőbségadásra vonatkozó jelzőtáblák, ezek nem a gyalogosokra vonatkoznak, tehát nem értük, lettek kihelyezve, hanem a járművek egymás közötti elsőbségi viszonyát megoldandó útkereszteződésben.
Igen, és az egyik esetben beszéltem is az illetővel, mert mondom, több hasonló eset volt, és ő egyértelműen mondta, hogy hát miért nem ment volna át a gyalogos, az autónak stop táblája van. De hogyha az állj elsőbségadás kötelező tábla leírását megnézem a keresztben, ott egyértelműen szerepel, hogy a keresztező, vagy betorkoló, vagy mondhatom úgy védett útról érkező járműveknek kell elsőbséget adni. Tehát nem minden közlekedési szereplőnek, csak a járműveknek. A gyalogos pedig nem jármű. Tehát itt ebben az esetben bármilyen furcsa a gyalogos, a hibás. Mind a mellett, hogy persze mondhatom azt, hogy a gyalogos jó hiszemű volt, mert látta, hogy megáll a jármű, de meg kellett volna győződni, hogy valóban miatta áll meg.
Hát azért szerintem mindenkivel előfordul ez az eset, csak általában a kedvező megoldás történik, tehát általában ugye itt a stop táblánál, ha megállunk, akkor ezen közvetlen előttünk lévő járda szakaszon szoktak átkelni a gyalogosok akkor is, csak hát akkor ugye résen van az ember, hiszen ott áll, látja, hogy előtte futkároznak át a gyalogosok, de nyilván itt az nehezített ezt a helyzetet, hogy itt már a túloldali járdán szeretett, folytatásában szeretett volna átkelni a gyalogos, tehát az autós már annyira nem is számított rá, mint akik itt közvetlenül előtte szoktak átkolbászolni.
Hát meg ott hát még lassan megy, ott még egy hirtelen fékezéssel fél méteren belül
hát,
is meg
tud állni. Senki alapvetően mi történik, hát megpróbáljuk elhagyni minél hamarabb ezt az útkereszteződést.
Úgyhogy tervezzük is, hogy a Kressz TV csatornáján egy ilyen filmet készítünk, de addig is még egyszer nyomatékosan felhívom a gyalogosok figyelmét, hogy a gyalogosnak elsőbsége kizárólag gyalog átkelő helyen, tehát népszerű nevén zebrán van, illetve még egy kevésbé ismert szabály, de az autósok elvileg tudják, hogy kanyarodás után kanyarodó járművel, a vele párhuzamosan haladó gyalogost, akár jobbra, akár balra kanyarodok, szintén megilleti az elsőbség, de én például a Kressz óráimon mindig kihangsúlyozom, hogy máshol a gyalogosnak nincs elsőbsége. Persze ez nem azt jelenti, hogy elüthetjük a gyalogost, ugye? Elsőbséget adni, meg elütni azért nem ugyanaz a fogalom.
Hát nyilván nem, de azért tényleg a gyalogosoknak is van felelősségük, hiszen ők is azért közlekednek, így nekik is azért oda kell figyelniük, akár csak ahogy említettük az éjszakai láthatóságot, vagy hogy mondjuk nincs kivilágítva a gyalogátkelő hely, akkor is azért gondoljanak arra, hogy azért a járművezetők sem mindenhatók, mindent látók minden esetben, tehát nem is feltétlenül szabályt szegni szeretnének, vagy bármi ilyesmi.
A gyalogossal kapcsolatban te egyébként a tervezett kresszmódosításba tennél valamilyen új ötletet, ami más, itt múltkor beszélgettünk a kanyarodó főútvonal problémájáról, az hogy is van?
Hát a kanyarodó én egyébként azt tapasztalom, hogy nyilván a kanyarodó főútvonalon haladó, hát az az út önmagában egy általában forgalmasabb útvonal, és hát akik a kanyarodó főútvonalon maradnak, ugye most a jelenlegi kressz szerint nekik is el kéne engedniük a gyalogost, hogyha ott sétálnának el.
Akkor is, ha nincs zebra.
Hát akkor is, hogyha nincsen zebra, de ez a gyakorlatban most sem így működik, hiszen elég nagy tempóval érkeznek ott az autósok, a gyalogosok úgy látom, hogy nem is mernek lelépni, de talán így jobb is mindenkinek, úgyhogy szerintem itt azért ezt a dolgot át kéne gondolni egy ilyen kanyarodó főútvonal esetében.
Hát igen, én is úgy vélem, sőt, nekem is egy nagyon fontos, mondom, újításom vagy pontosításom lenne a kreszbe, a már kanyarodó főútvonal, hogy miért nem alkalmazzuk, miért nem pontosítjuk a kreszbe a védett út fogalmát. Tehát ebből sok probléma van. Ha megnézem, én is rengeteget használom tankönyvemben, tanítási óráimban is ott van ez a védett út fogalma. Mind a mellett, hogy egyszer rám szólt egy kollega, hogy nincs annak kreszbe, hogy védett út, és akár megnézzük, nincsen. De igazából, amikor megyünk egy olyan úton, ahol a keresztező út előtt ott van az elsőbségadás kötelve vagy stoptábla, akkor azt vélhetjük védett útnak. Én tudom, a főútnak más jogi kategóriája van, a főúthoz kapcsolódnak egyéb szabályok is, tehát biztos ez az oka, de én ezt valahogy átalakítanám, megreformálnám, mert ott van ugye a kanyarodó védett út, ha én így mondom, az alárendelt kereszteződés rakétatábla esetén, és a szó szerint veszem a kressz, például az előbb említett szabály, hogy a gyalogosnak elsőbsége van, ott nem érvényes, mert a gyalogos elsőbségét kanyarodó főútvonal esetében hangsúlyozza ki a szabály. Tehát nagyon sok ilyen ötletünk van, amit hát pontosítani kell, és mindjárt itt Alexával beszélgetve volt egy ötlete, hogy ez a földút, szilárd burkolatú út sem igazán jól van a kreszbe. Te ezt hogy reformálnád meg?
Hát én már csak abból is gondolom, hogy rengeteg üzenet is érkezett, emlékszel korábban ezzel kapcsolatosan, hogy sok helyen nem tudták ezt a megoldást, sőt volt olyan is, amikor azt hiszem volt olyan, hogy alá is rendelték, nem?
Igen, találtunk olyan ábrát, hogy alá rendelték a szilárd burkolatútat a földút a táblával, de olyat is láttunk, hogy földút, szilárd burkolatút kereszteződés, és kint volt a tábla egy egyenlamú kereszteződés.
Meg hát még lehet cizellálni itt ugye a földutat, hogy 50 méterre belátható szakaszon mondjuk szilárd burkolat, akkor az még földút, oké, és akkor...
Ez benne is van a kresszbe, hát, ugye? Ez az 50 méter.
Hogy szerintem így a mai világban már azért ez kicsit elavult, és a nagyvárosokban viszonylag kevés helyen találkozni ennel, amúgy meg vidéken meg talán annyira sok kereszteződés nincs is, hogy ez most gondot okozna. Szerintem ott, ahol ezt kategorikusan tényleg alá akarják rendelni, akkor tegyék ki az elsőbségadás táblát. Egyébként, hogyha nincsenek táblák, miért ne lehetne ugyanúgy egyenrangú útkereszteződésként kezelni?
Tehát teljesen mindegy, hogy szilárd burkolatúttal találkozik a földút, az egyenrangú lenne, ha nincs kintábla.
És ennek ugye beszéltük is, hogy még egy előnye lenne a lakott területen kívül, amikor haladunk, ugye? És mindig szóba kerül, hogy vajon az a kis földút ott becsatlakozásként, hát az kereszteződésnek minősül-e? Na most ebből a szempontból, hogyha el kéne dönteniük, és valóban kitábláznák ezeket, mert mégiscsak alá kéne ott rendelni a helyzetet, akkor már is nem lenne kérdés, hogy kereszteződés-e a kereszteződés, és akkor ugye mennyi minden szabály ott tisztázódna.
Hát igen, ez gyakran előfordul, mondjuk egy lakóterületen kívüli szélesebb vagy főúton haladva, és hogy jobbról, ugye hát a traktorok, ahol följönnek a földútról az útra, hogy az most kereszteződés vagy nem. Hát a kressz szó szerint veszem, két útszintbeli találkozás, az mindenképpen útkereszteződés, de hát gyanús. Gyanús, ugye? Mert amikor traktorok egyre többet följönnek a szántóföldre, előbb-utóbb ott lesz egy út, és akkor tényleg a közút...
Akár csak egy sebességkorlátozás.
Így van, nagyon jól mondott, tehát a tilalmakat szabályozó táblák elvileg addig érvényesek, egy sebességkorlátozás, egy előzési tilalom, tehát azért több sebből vérzik ez a dolog, és megint csak azt mondom, 75-ben íródottak lesz. Szerintem, ha most megnéznénk a földutak, szilárdburkolat útak arányát, nem az lenne, mint 75-ben. Tehát egyre ilyen kevesebb ilyen helyzet van. Igen, tehát Igazából a Kressz módosítással kapcsolatban ezeket kéne helyre tenni, csak hát felvetődik a kérdésem is, mi, hogy a bevezetőben megemlítettem azt, hogy a közutak forgalomszervezését is át kell vizsgálni, hogyha most azt mondjuk, hogy minden ilyen kereszteződéshez tegyen ki a közútkezelő elsőbségadás kötelező táblát, hát akkor erre képes lenne, vagy uram, atyám, mennyi összegbe kerülne ez, ennyi táblát kihelyezni, de hát ha a biztonságot nézem,
pont ezt akartam mondani, hogyha a biztonság felé megyünk, és arra terelni ezt az egész változást, akkor nincs kérdés, hogy megérje.
Így van, így van. Egyébként például egy ilyen felvetés, de szintén ugye itt hallhat el a dolog, hogy a lakó pihenővezet táblát ismeri mindenki valószínű, hogy hogy néz ki, és a Kressz rögzít egy 20 km/h sebesség korlátozást, mi lenne a táblában is benne lenne ez a 20-as érték, ami remek ötlet. Gondoljunk arra, hogy olyan országban jön valaki, ahol nem népszerű, vagy esetleg más szabály kapcsolódik az ilyen táblához. Nyilván, hogyha rá lenne téve egy 20-as kis kerek, piros kerek táblácska, akkor ez nem mindenki számára egyértelmű.
Igen,
lenne.
Hát az én gyakorlóseim is általában a 30-asig jutnak el, tehát minden 30, a 30-as zóna, 30, a 30-as sebességkorlátozás 30, és hát ebből kifolyólag a lakópihenővezet is 30.
Így van, sőt, ahogy nagyon jó említett, hogyha ezek a 30-as zónákat már megszoktuk a kis fekvőrendőrökkel együtt, akkor felmerül a kérdés, hogy miért ne lehetne lakópihenővezetbe is akár 30-al közlekedni. Tehát én nem látok nagy különbséget egy 30-as zóna meg egy lakópihenővezet sebességkorlátozásában, ráadásul a legtöbb autón valahol 20-nál indul a kilométer óra. Hát nem is látod. Ha viszont 30-ra fölemelnénk lakópihenővezetbe, az csak úgy kerülhet be a köztudatba, hogy oda tennénk a táblára 30-as értéket. Na most hát több tízezer táblát át matricázni, vagy nem is tudom kicserélni, az nem egyszerű dolog. De hát ha nekiállunk végre, hogy tegyük rendbe a közlekedést, én úgy gondolom, hogy ennek is bele kéne férni.
Na nézzük, tisztelt Kressz professzor úr, ez te vagy.
Igen.
Egy szűk egyirányú utcában, kertes családi házban az utca bal oldalán lakom. Az egyirányú utca jobb oldalán a gépjárműveknek a járdára fölállva a közútkezelő engedélyezte a parkolást. Nekem van garázsom, és szeretném használni, azonban ez nagyon nehéz, ugyanis a parkoló gépjárművek ugyan a másik oldalon, de a házam kapuja előtt állnak meg rendszeresen, és emiatt se nem tudok kitolatni, se nem tudok beállni a szűk utca terület miatt.
Ez egy nagyon jó felvetés, és nagyon sok hasonló levéllel találkozunk. Igen, ez probléma, de ha Kresszt föllapozom, azért ott elég pontos útmutatást kapunk, hogy tilos olyan helyen várakozni, parkolni, a járművet ott hagyni, ahol gyakorlatilag az ingatlanba való bejutás, vagy onnan kijutás akadályozott, tehát lehetetlen. És ez nem csak azt jelenti, hogy konkrétan a kapu beállomba ne álljon senki, vagy a garázs elé, hanem azon az íven, amin egy jármű, egy normális jármű kifordul, mert ezt elmondom, én mondom, hogy normális jármű, azon az íven se legyen jármű, tehát gyakorlatilag egy szűk utcába bizony azt kell mondanom, hogy a túloldalon sem szabadna várakozni. Ugye egyszer egy kedves levélíró feltette a kérdést, hogy gyakorlatilag, ha ő kétszer-háromszor oda-vissza tolatva ki tud állni, akkor most akadályozott, vagy nem. Tehát ezzel lehetne vitatkozni, ezért mondtam a normál járművet, mert nyilván egy nagyobb telepjáróval, vagy egy nagyobb kisáruszállítóval még bonyolultabb kiállni egy ilyen helyről, és azért minden kapujáról, bejárónára nem számítatnak, hogy teherautók fognak kibemenni, tehát nyilván ennek van egy ilyen elméleti értéke, hogy mekkora távolságon ne legyen jármű, de ez valóban jogos probléma, főleg így, ahogy olvashattuk, hiszen mit olvastunk, hogy a közút kezelő a túloldalon ki is jelölt várakozóhelyet, és ezzel mondhatjuk azt, hogy legalizálják ugye a várakozóhelyeket. Hát igen, érdekes ez a felvetés, mondom, ha szó szerint veszem a Kresszt, akkor nem szabad ott tartózkodni járművet, ahonnan ugye nem tud kijönni valaki, de esetleg az, ismerve a mai parkolási gondokat, hogy egy pici tolatás belefér, szerintem az még elfogadható. Egyébként ugye a parkolókkal, várakozóhelyekkel kapcsolatban is rendet kéne csinálni. Múltkor pont egy ilyen problémába akadtunk bele, hogy meddig tart a parkoló tábla. Mert hogy a megállni és várakozni tilosról azt mondja a Kressz, hogy a kereszteződésig, de a parkoló tábláról nem nyilatkozik.
Vagy ellentétes értelmű jelzés.
Vagy ellentétes értelmű jelzés oldja fel a megállni tilosat, de a parkolótáblát akkor se oldja fel semmi. Múltkor valaki írt is levelet, hogy a kereszteződés túloldán fölállt a járdára, mert neki tovább tartott. De hát ugye erre mindig azt mondjuk, hogy logikailag nem tarthat a kereszteződésen túl a tábla, mert aki a mellékutcából kijön, az honnan a fenéből tudja. Úgyhogy ezek a parkolóhelyeket is azért egy kicsit pontosítani kell, meg hát a nagy ötletünk, hogy a megállásra, várakozásra, parkolásra most már legyenek egyértelműbb, könnyebben megegyezhető definíció. Mit is mondtuk, hogy az a megállás...
Hát, hogy amikor a járműnél marad a vezető.
Így van, tehát ugye most az van a keresztben, hogy a kibeszállás, folyamatos felrakodás és egyéb ok 5 perc, amit senki nem tart be, miért nem lehet ehelyett azt mondani, hogy az a megállás, amikor elhagyom a forgalmat, tehát mondjuk abból kicsatlakozok, így kilőjük a forgalmakból történő megállást, és a vezető ott marad a járműnél.
Igen, hiszen alapvetően tudja teljesíteni azt, hogy akár arrébb áll a járművel, hogyha erre szükség.
Így van, tehát a lényege ez a várakozásnak, hogyha bezárom az autót, ott hagyom, lásd az említett garázs kijárat az előbb, akkor pad helyzet, de ha ott az autó.
Nem biztos,
tudok,
lehet, hogy a jövőben már el fog tudni menni.
Ja, igen, vagy így fölreppennek az autók. És a másik érdekes ötletünk szintén a kereszt módosítása kapcsolatban, egyrészt a várakozni szó helyett nyugodtan tegyük be a parkolás szót, szerintem az megérett, hát a táblában is benne van, nem?
Így van.
Parkolóhely szerintem az egyértelmű, nem is hiszem, hogy az már nagyon idegen szó lenne. És akkor a parkolás, várakozás az az eset, amikor valaki ott hagyja a járművet. Nem tud beavatkozni, tehát ezeket is szerintem. Ugye van egy ilyen igény, hogy ne csak pontosítsuk a kereszt szabályokat, hanem egyszerűsítsük. Tehát mennyivel könnyebb ezt tanítani. Jelen pillanatban várakozni fogalom után az van írva a keresztbe, hogy a megállásnál hosszabb ideig történő egy helybe tartózkodás. Úgy, hogy például a folyamatos fellerakodás, ez nem is köthető időhez, akkor mi az annál hosszabb? Tehát ezeken órákon lehetne vitatkozni, és fogunk is vitatkozni, és remélem jó hírekkel tudok beszámolni, de nézzük a következő kérdést.
Igen, az M0-áson északi szakaszán közlekedem nagyon gyakran. Időként látok olyan kijelzőt, hogy személygépkocsi 110 km/h, teherautó 70 km/h sebességgel közlekedhet. Én még nem láttam egy járművet sem, aki ezt betartja. Számtalan veszélyes helyzetet láttam ebből kifolyólag. Mi értelme van a kiépített kamerarendszernek, ha senki sem figyeli a forgalmat? Vagy ember nincs, aki ezt figyeli?
Hát ez igen, ez összetett kérdés a végére. Elég költői a kérdés, nem nagyon tudok válaszolni. Persze van, meg hallani néha büntetésekről, de térjünk egy kicsit ki a sebességekre, hiszen a kereszt módosítással kapcsolatban itt is jöttek ötletek, még nekünk is van ötletünk, majd a pótkocsival kapcsolatban ezt el is meséljük. Tehát M0-ás autóút, az azt jelenti, hogy alapvetően személygépkocsi, kistergépkocsi, motorkerékpár haladhat 110-zel, míg egyéb gépjármű, ugye ez alatt értem a nagyobb tehergépkocsikat, autóbuszokat, plusz a járműszerelvényeket csak 70-nel mehetnek. Hát a másik nagy problémám az M0-ása, hogy tök úgy néz ki, mint egy autópálya, nem? Hát te is szoktál ott közlekedni, látsz te különbséget? Miért nem autópálya az M0-ás? Ezen, nem tudom, már gondolkodtunk sokat, nem mi vagyunk a közútkezelői, csodálkozva rám nézett Alexa, ebbe igaza van, de sokakban lehet az a érzés, hogy ez olyan, mint egy autópálya. Hát ugyanúgy néz ki, három sáv, bizonyos részeken osztott pálya, leálló sáv, nincs szintbeli kereszteződés, még soha nem kaptam erre választ, hogy az M0-ás miért autó, biztos van valami közúttechnikai oka. Tehát ezt csak azért mondom, mert nagyon gyakran látjuk, hogy például a kamionosok soha nem mennek 70-nel. Tehát ha más nem 80-90-es tempót elérnek, bár van benne, tudom, ilyen sebességkorlátozó, de biztos, hogy nem 70-nel mennek, és sajnos a személygépkocsik közül is több, ami 110-e. Tehát először is felülvizsgálnám azt, hogy ezen a útszakaszon miért nem lehet ennél gyorsabban menni, miért nem lehet 130-al, ha tényleg teljesen úgy néz ki, mint egy autópálya. Valaki már mondta egyszer, hogy meg kör alakú, és sok a kanyar benne. Hát az M7-esen is van kanyar, tehát szerintem ez sem ér, meg most már én emlékszem, amikor az M0-ás indult, ott tényleg egy oldalon ment kétszer egy sáv, akkor elfogadtam azt, hogy autóút, meg nem volt középen osztott pályás rész, de most már ez már idejét múlt. Hogy miért nem tartjuk be a sebességértékeket? Miért nem tartjuk be? Szeretünk gyorsan menni?
Szeretünk.
Toltak már le oktató autó, vagy a tanuló lassan ment?
Hát igen, előfordult egyszer-kétszer, tudod.
Igen, és pedig ti betartottátok a sebességet. És
én nem csak oktatóautóval, hát szerintem mindenki tapasztalja.
Igen, hogy letolják. Ami érdekes, és itt a kereszt módosítása kapcsolatban előjött a sebességekkel kapcsolatban, hogy ez a jármű szerelvénnyel, pótkocsival, utánfutóval, hogy tényleg... helyén való 2024-ben még, hogy a csökkentett sebességgel mehetnek, tehát autóúton 70-nel, autópályán 80-nal. Azért vannak olyan korszerű utánfutók szerintem, amelyek képesek gyorsabban menni. Na de ezt hogyan lehetne leszűrni, hogy az egyik ennyivel mehet, a másik annyival? Hát szabályban nem tudjuk ezt meghatározni. Maximum egy ötletünk van, hogy ahogy léteznek az úgynevezett százas buszok, amelyek bizonyos körülmények között autópályán 87%-al is mehetnek, és ezt kimatricázzák, beleírják a forgalmi engedélybe. Nem ördögtől való dolog szerintem, hogy ezeket a járműveket egyedileg a megvizsgálás során engedélyezni a nagyobb sebességet, nem? Hát biztos van olyan utánfutó lakókocsi, annyira korszerűek már ezek a járművek, amelyek bírnák a nagyobb tempót, és akkor kap egy címkét, szépen beleírják a forgalmi engedélybe. Szerintem ez nem ördögtől való dolog. Arról nem beszélve, hogy ezek a szuper kamera rendszerek, amit is itt említ is a levélírónk, hogy azért nem mindig működik, ezek ki tudják szűrni a járműveket most már rendszám alapján. Tehát ahogy az utánfutósokat büntetik, gyakorlatilag ez alapján is el tudnának járni. Na hát meglátjuk, hogy más sebességértékkel kapcsolatban van egyébként javaslatunk, vagy te tartanád a 130-at? Vannak ilyen nézetek, hogy mint Németországban, hogy végtelen.
A végtelenbe is.
Szerinted az Magyarországon milyen lenne, hogy hát, 180-nak 200-ben?
Így is
200-ben.
Nagyon sokan ezt alkalmazzák.
Hát igen, azért félnek a büntetéstől, meg a következményektől, meg múltkor láttuk azt az autópályás kalambot, ott igen. Azért ez az autó nem 130-al jött, tehát nyilván aki elszáll, annak azért nagyobb lesz a fékezés alatt megtett út, tehát sok-sok veszélye jár.
Nem véletlen szokták mondani, akár csak így átvetítve rá, hogy a nagyobb sebesség nagyobb felelősséggel jár.
Hát így van. Hát lehet, hogy Németország ez működik, bár ott is mindig hallom a hangokat, hogy előbb-utóbb meg akarják változtatni, meg módosítani, mert veszélyes. Én gyakorlatilag a sebességekhez nem nyúlnék. Én még emlékszem, szerintem te nem is éltél még akkor, amikor 60 volt lakott teltem belül a megengedett sebesség, és akkor levitték 50-re, és mindenki föl volt háborodva, vagy ez a 10 km per óra mit számít. Hát aztán évek során megszoktuk, meg hát látjuk, hogy külföldre megyünk mindenhol 50.
Ja, és én, amit a 30-as is.
Ja, igen. Ez a kedvencem, hogy a városba vezessük be a 30-as határt, mert akkor talán 50-nel mennek. Ez egy nagyon rossz üzenet szerintem.
Na, hát hogyha már pont így a sebességekről beszéltünk, és annak a felelősségéről, akkor a következő levélben ennyi szerepel, hogy tisztelt Kressz professzor, kérem tegyen javaslatot, ajánlást arra az esetre, mikor a mögöttem haladó autós egész egyszerűen nem hagy elegendő követési távolságot.
Na, hát akkor... Tegyél te javaslatot, főleg azért, te hallgatók nem hallják, de amikor Alexa megérkezett ide a beszélgetésre, ekkora volt a feje, hogy egy autós folyamatosan tolta őt az úton. Nem szereted ezeket a helyzeteket?
Nem, mert több okból sem megy, az, hogy nyilván nagyon zavaró, hát te is tapasztaltál már ilyet, és látod, hogy szinte azt se tudod, hogy most mikor jön beléd. Másrészt pedig ilyen szempontból te hiába tartasz jó követési távolságot és biztonságosat, hogyha mögötted jön egy ilyen, mert hogy akkor az fix, hogy így is úgy is te kárt fogsz szenvedni. Nem te fogsz belemenni az előtted lévőbe, de a mögötted lévő az tuti, hogy eltrafál, és hogy ennek...
És te mit szoktál ilyenkor csinálni? Mert végül is azt kérdezi a hallgató, hogy mit lehet ilyen esetben csinálni?
Nem azt kérdezi, hanem hogy tegyen javaslatot a követési távolság.
Hát a követési távolság az benne van
ugye,
a keresztben. De mi a fenét tudunk
csinálni? A defenzív vezetés megkapcsol a funkció, és hát meg kell próbálnunk eltávolodni az esetleges
szemétől. De ahhoz meg gyorsabban
hát
kell menni.
Nem feltétlenül kell gyorsabban menni. Van olyan, hogy ugye sávváltás, és ha megoldjuk a helyzetet. Tehát, hogyha van rá lehetőség, akkor inkább beleállni az útjából, és akkor... És jó messzire hagyni, hogy menjen.
És ezt szoktál neki integetni, vagy valami módon jelezni, hogy nem volt szép?
Hát olyan volt már, hogy fényjelzést adtam.
Úgy, de szépen van. Jó, rávillog, te dudálni.
Dudálni nem
szoktál. Igen, mert soha, én ezt mindig elmondom, azért vigyázzunk a mások megleckésztetésével, mert sose tudjuk, hogy a másik autóba kiül, és azért kifoghatunk egy úgymond agresszív sofőrt, aminek következménye lehet.
Hát és nem csak ezért, hát nem csak az agresszív sofőr miatt, hanem ugye egy, nem is a mi dolgunk megleckésztetni. Kettő, szerintem amit tehetünk ilyenkor, hogy magunkat is próbáljuk meg lenyugtatni, mert akkor nem tudunk arra koncentrálni, ami mi feladatunk, hogy biztonságban tudjuk akár magunkat, akár a többi közlekedőt, hiszen hogyha így berobban a fejem, és már teljesen ki vagyok akadva ezen az emberen például, akkor én se tudok úgy koncentrálni és figyelni, lehet, hogy magával sodor, és akkor én is elkezdek gyorsítani. Szóval...
Igen, egyébként vannak ilyen tanulmányok, hogy amikor az embert fölbosszantja a másik, akkor nagyobb esélye van, hogy utána valami hülyeséget csinál, akár balesetet is okozhat, tehát mindenképpen. És ugye szintén a kresszmódosítással kapcsolatban felmerült, hogy tegyük már végre helyre ezt a veszélyeztetés, akadályoztatás, zavarás fogalmakat, hiszen sokszor említi a kressz, de még a fogalomban nem is határozza meg. Hát szerintem ez bőven kimeríti a zavarás fogalmát, amikor a mögöttem lévő olyan távolságban jön, hogy a frászt hozzá rám, hogy mikor jön belém. Arról nem beszélve valóban lehet neked is egy váratlan fékezés, lelép valaki, beszéltünk már az előbb ilyenről, egy kutya átszalad, hát jó érzésű ember, nem a gázt fogja nyomni, és akkor arra kell gondolnom, hogy nem merek fékezni, mert mi van a mögöttem lévővel, tehát valóban ez egy olyan helyzet, ami duplán rossz, de megoldás nem tudok ebben az esetben. És baj ne legyen.
Mivel azért itt ki van egészítve egy olyan kis résszel, hogy mi van akkor, amikor amúgy is a maximum megadott sebességgel haladunk.
Hát nem, mert ez gyorsabban, tessék, hivatalosan. Hogy távolodjál. Te azt mondtad, átmegyek a másik sávba. Mi van akkor, hogyha a másik sáv mellett buszsáv? Ez azért teszem föl, mert szintén itt beszélgettünk a buszsáv problémája, hogy a kresszmódosításba ezt pontosítani kéne.
El, bár
igen, mert a buszsávba nem mehetsz. Nem mehetünk le a buszsávba? Hogy is van ez az ötlet, hogy jelen pillanatban a kressz csak annyit mond, hogy a bekanyarodásra felkészülés esetén hajthatunk rá. Csak hát ugye ez a hétköznapokban mikor kezdődik?
Na jó, de semmiképp sem ilyen helyzetre vonatkozik. Tehát, hogyha mi tudjuk, hogy le akarunk kanyarodni,
akkor
fogjuk igénybe venni a buszsávot, és ez maradjon is.
Na de mennyivel előtt?
Azért ne, hogy kibemenjünk.
Hát azért ne, hogy kibemenjünk.
Defenzív vezetés célja.
De nekem pont ez a bajom, hogyha megengedünk egy nagyobb távolságot, akkor nem fog valaki kibemenni, mondvá, hogy
nem, mert ugye, ahogy most is záróvonal nagy része, sőt, sokkal nagyobb része is, mint kellene, mert hogy nem hagynak elegendő szaggatott vonalat, ugye ott a buszsávra soroláshoz. Uh-huh. Tehát, hogyha azt kéne egy kicsikét kiterjeszteni hosszabbra, uh-huh, és akkor már is megoldjuk.
Hát itt megint ugye közútkezelői feladat. Én még emlékszem.
Hát azért mostanában már eléggé fel tudják menni a forgalom, hogy mit igényel. Tehát uh-huh, uh-huh, ahol már a buszsáv vagy bejáratott rész is már van tapasztalat, és a forgalom nagysága, ilyen szempontból ott meg tudnak csinálni, hogy akkor felmérik, hogy oké, ennyien szoktak jobbra menni, nagyjából akkor helyszorosa kéne ennek a... Igen.
Szintén egy kis történelem, a buszsávról nekem az az emlékem, hogy először csak fel volt festve, tehát nem volt még buszsávtábla, szaggatottal volt mindenhol felfestve, lásd a Rákóczi út példáját, még emlékszem egy olyan szabályra, de lehet, hogy csak anekdóta vagy mesélték nekem is a 60-as évekből, hogy hétvégén lehetett a buszsávon menni, mert nem volt akkor a buszforgalom.
Emlékszem, ezt szoktam mondani.
Igen, ezt szoktam mondani, tényleg utána kéne nézni valami 60-as évekbeli kresszbe, lehet, hogy megtalálnánk ezt, és akkor kezdték ezt a záróvonalas felfestést eszközölni. Egyébként azzal az a legnagyobb probléma, hogyha a kressz szó szerint veszem, és a busz elakad valamiért, nem tud tovább menni, mert elakad előtte egy autó, akkor ki kéne jönni a buszából, és hivatalosan a záróvonalon ő sem mehet át. Na hát erre is van az én javaslatunk, hogy a záróvonalat egy kicsit pontosítsuk majd az új kresszbe. Jelen pillanatban a szabály azt mondja, hogy a záróvonalat átlépni se érinteni nem szabad. Én ezt a se érinteni, én ezt soha nem is értettem, én ezt kivenném belőle. Szerintem bőven megfelel az, hogy ne lépjük át, de valahogy rendelkezni kéne arról, hogy de mi van, ha muszáj átlépni. Én értem, hogy a kressz nem fogalmazhat meg olyan szabályt, amivel szabálytalanságra serkent, és elméletileg ez szabálytalanság, de akkor is ma már egy jogos dolog, hogyha egy elromlott vagy egy szabálytalanuló jármű ott van, akkor mi a fenét csináljunk az áronnal, illetve hát mit mond az élet? Hát mindenki átmegy rajta.
Hát igen, és amúgy is a közlekedés zavartalanság az egy fontos társadalmi érdek, ugye, és azért a kressznek egyik alap tézise, hogy amennyire lehet folyamatos legyen.
Ez így is van, és te mit mondanál tanulónak, hogy mondjuk eljut egy ilyen helyen a vizsgán, középen záróvonal, és ott áll előtte egy autó, mit tanítanál neki, mit csináljon?
Hát ki kell kerülni.
Ki kell kerülni. Vagy kérdezze meg a vizsgabiztost, hogy mit csinál.
Jó, de hát életszerűen is ugye most is csak akkor büntetnek érte, hogyha ezt úgy teljes mértékben jogtalan, tehát szerintem olyanért, nem tudom, hogy kapott-e bárki olyanért büntetést, hogy ott elakadt egy autó, és kikerült az áróvonal igénybevételével, hiszen lehetetlen máshogy tovább folytatni az utat.
Főleg, hát igen, csak felmerül a kérdés, hogy akkor a keresztbe miért van ennyire kategórikus?
Nem tudom,
és hát semmi kivétel. Hát megint persze, és ez a kressz átírással kapcsolatban folyamatosan előjön, hogy tudunk-e olyan kresszt írni, amiben nem tudunk belekötni jogászilag sem. Tehát nyilván ha egy szabályban leírom azt, hogy a záróvonalat ne lépd át csak indokkal, akkor aki át fogja lépni, az talál valami indokot. Tehát én értem ezt a logikáját a szabályoknak, meg az, hogy a kressz egy jogszabály.
Hát már akkor is közelebb lennénk, mert ez az indok, ez tényleg erős, tehát ezt biztos, hogy nem írnám bele így, hogy ennyire megengedő.
Igen,
ami jelenleg úgy indítanám el, hogy a legtipikusabb előforduló események most, amiknek hatására
át kell esetleg. Esetleg szabálytalan járvő esetén. Uh-huh. Csak hát akkor megint annyi példa lenne, most megint az egyszerűsítés, hogy ki a fene tudja
azt megérdezni. Hát azért nem olyan sok ilyen példa létezik.
Mondjuk abban igazad van ennél a szabálynál. Van még kérdésünk?
Van, persze, hát rengeteg kérdés érkezett. Tisztelt Pető úr, a csoportos kerékpáros közlekedésről szeretnék kérdezni. Ha 20-30 vagy akár ennél jóval több kerékpáros megy közúton, rájuk milyen szabályok vonatkoznak?
Na, ez jó kérdés. Ezen még nem gondolkodtam, és azért nem gondolkodtam, mert a kreszben ilyen nincs. Van a gyalogosok csoportja szerepel,
kerékpárosok
csoportja nem szerepel. Persze, hát én is láttam már ilyen versenyeket, de akkor általában forgalombiztosítással lezárják az utat, és biztosítják, hogy egymás mellett mehessenek. Ugye, van egy pár probléma. Az egyik, hogy a kerékpáros haladására vonatkozik a jobbra tartás, tehát alapvetően a kerékpárosnak az úttest jobb széle felé közeledve, ha nem is teljesen szorosan a csatorna fedelek miatt, de azért jobbra tartva kell közlekedni. Előzni is lehet kerékpárra, nem tiltja a szabály egy másik kerékpárt is, de amit a szabály leír, hogy folyamatosan nem szabad egymás mellett menni. Persze jó a kérdés, hogy hol a határ az előzés, meg a folyamatos haladás. Mert azért bicikli megy gyök kettővel, a másik meg gyök kettő plusz egyel, akkor azért hosszabb ideig tart az előzés, és az már lehet folyamatos haladás. Tehát hivatalosan csoportos kerékpároknak is egy sorba kellene közlekedni az útes jobb szélén. Jól mondom? Kell ilyen szabály az új keresztbe, csoportos kerékpár? Kell egyáltalán kerékpárosokhoz hozzányúlni az új keresztbe? Ó, a legtöbb javaslat, elmondom, a kerékpárosokkal kapcsolatban jön. Ez a másfél méteres oldaltávolság, ez folyamatosan megy a lobby. Akkor most olvastam egy új fogalmat, azt hiszem már múltkor is említettük, a sportkerékpár fogalma, ami még 50-nél gyorsabban is mehet. Azért itt megint azt mondanám, hogy ha már új kressz, akkor beszélgessünk egy kicsit a motorkerékpárosok és kerékpárosok kötelező védőfelszereléséről, mert az autóban most már ugye a biztonsággöv kötelező, a légzsák nem tudjuk befolyásolni, mert így veszük az autót, de gyakorlatilag kötelező. A motorosok meg egy bukós isakba, rövidgatyában meg papucsba motorozhatnak, a biciklisnek meg még ennyi se kell. Tehát itt azért ehhez nagyon komolyan hozzányúlnék. Persze itt megint az jön, hogy de akkor föl kell szerelni magam, stb. Tehát a biztonság azért te is szoktál motorozni, ugye?
Hát azért ez egy erős túlzás.
De van motoros jogsid, úgy tudom.
Hát
igen,
van,
és jövő héten motoros adás lesz, úgyhogy készülünk. Te fölöltöztél rendesen? Van motoros cuccod, amikor motoroztál?
Van, persze.
Tehát te sem mernél azért egy glotgatyába, vagy egy rövid nadrágban motor. Estél már-e motorral, vagy még nem? Még ott nem tartozik.
Hát amikor tanultam motorozni,
ja, amikor tanultam,
akkor persze.
Na, jövő adásba tessék jönni hozzánk jövő szerdán, pont erről fogunk beszélni, egy profi motoros kollega, motoros versenyző és nagy motorozó jön hozzánk, és neki is az lesz az első kérdésem, hogy estél-e már el, és ha elesik valaki, szerintem akkor tudja igazán azt, hogy ez a védőfelszerelés miért szükséges, jól gondolom?
Ez jó. Így van, de szerencsére olyan tapasztalatom nincsen, mert én csak finoman leeresztettem a motort. Amennyit erőmbe tellett itt a kis 200 kilót, ott gyakorlatlanul megtartani, de sikerült. Na mondták, hogy nagyon elegánsan engedtem el a motort.
Na most a országvilág előtt elmondom, nem akarom a jövő heti motoros adásba, hogy nekem is van motoros jogosítványom,
hát
A2, soha nem motoroztam azóta se, és a motoros forgalmi vizsgáló mondta az oktató előtte, hogy menjek egy kört a pályán, és akkor átestem, mint egy ház.
Szegény a bemutató meg volt.
De aztán vizsga sikerült, ott már összeszedtem magam, de úgy szégyeltem magam, de mondom ezt majd jövő héten.
Na, a következő kérdésünk, kaptam egy céges autót, ami csak két üléssel rendelkezik. A kérdésem az lenne, hogy utazhat a gyerek a gyerekülésben menetirányjal szemben, 3,5 éves, 100 cm magas.
Most ha azt mondom, egy ideig, jó 15 évvel ezelőtt volt a Kressznek egy olyan változata, ami alapján azt kell mondanom, hogy nem, hibás volt a jogszabály, aztán hál' Istennek viszonylag hamar ki is javították. Ez nem hibás volt, lehetett így is értelmezni, meg úgy is. Gyakorlatilag az volt a lényege, hogy akkor kétszemes autóban elő nem ülhet 150 centi alatt gyermek. Olyan, mondhatom, hogy idétlenül volt megfogalmazva a szabály. Most viszont ezt egyértelműen pontosítottuk. Tehát miről van szó, mekkora jármű, nincs jelentősége, az a lényeg, hogy kettő ülés van elől, ez lehet egy sportautó, vagy lehet akár egy furgon is, és hogy mi a helyzet a gyermekszállítással. Hát mivel első ülés, itt az az engedmény nincs, ami személygépkocsiban hátul, sokan ismerik ezt a 135-150 centi közötti határt, amikor elméletileg egy ülésmagasító, vagy maga a biztonsággő is elégséges lehet. Első ülésben kategórikusan a szabály azt mondja, hogy 150 centinél alacsonyabb gyermek, csak gyermekül ülésben helyezhető el. Tehát ebből következik, hogy ez így rögzített, akkor igen, gyermekülésben szabad gyermeket szállítani kétszemélyes autó első ülésén, sőt, még egy megjegyzés a Kresszből, hogyha háttal tennénk be, ez ugye kisgyerekeknél szokás, akkor meg fontos, hogy a légzsákot iktassuk ki, kapcsoljuk ki, erre a legtöbb mai autón van lehetőség, mert egyszerűen, ha berobban a légzsák, szegény gyerek ülésestül megy az autó ülésének a támlájába, de ha előre fele ül, akkor nincs szükség a légzsák kikapcsolására, és hiszen ütközésnél őt is védi. Tehát még egyszer, két üléses autóban 150 centi alatti gyermek szállítható, de csak gyermek ülésben. Hát itt a legnagyobb probléma, amikor az a gyerek olyan 145 centi lesz, mert egy 145-150 centi közötti gyermek nagyon nem akarna már gyerekülésbe ülni. Ráadásul ez a méretű gyerekülés horribilis összegbe kerül. Úgyhogy lehet, hogy jobban jár az illető, hogyha a sportautó, vagy nem is ez céges autó, akkor nem tudom mi. De a sportautó, aki addig nem azzal jár, amíg a gyerek nem nyúlik meg, és nem lesz 150 centi. Nagyon érdekes, hogy a Kressz módosítás tervezetben a biztonságjövő és gyermeküléssel kapcsolatban úgy nagyon nincsen ellenvetés, hogy bár valamit változtatni kéne, talán a gyermekülésnél egy icipicit finomítani, és kihegyezni kimondottan a mai korszerű személygépkocsikra. Tehát hagyjuk már azt, hogy nincs biztonságjövő benne, és akkor nem lehet beszerelni a gyermekülés. Nagyon régi autóknál ez előfordul, de hát kategorikusan az is benne van, nem a Kresszbe, hogy 3 év alatti gyermek, hogyha nem helyezhető gyermekülésben, mert például nincs öv, akkor abban az autóban nem szállíthatjuk, tehát ezt lehet bármilyen módon szigorítani.
Na és ezt, hogy hogyan kell értelmezni 21-es paragrafus
gyalogosok közlekedése? Valaki tudja fejből? Na, gyalogosok közlekedése.
A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpatkán vagy a kerékpár úton kell közlekednie.
Igen.
A leállósávot nem csak veszély esetén lehet használni, közlekedni is lehet rajta?
Na, és tudod, hányan belesnek ebbe a hibába? És nem akarom népszerűsíteni az egyik kerékpáros társadalmi szervezetet, pont nem akarom kimondani másképpen. Évekig az szerepelt a kis brosújájába, hogy nem értik, hogy miért van a Kresszben az a mondat, hogy kerékpárral, ha nincs kerékpár, utána leállósávon kell haladni, amikor a leállósávon nem is mehet kerékpár, hiszen ott csak gépelművek közlekednek, gondolva az autópályára. Tehát itt is ugyanabba esett vele, ugye a levélíró, hogy a leállósávot azonosította az autópályával. Holott mi a leállósáv definíciója? Hogy is van a Kresszbe? Hogy az úttest mellett gyakorlatilag útburkolattal, aszfalttal ellátott, és útburkolati jellel elválasztott, tehát egy vonallal elválasztott útrész. Ugye, hol is jártunk múltkor? Szolnokon? Ugye ott láttunk ilyet, hogy nem parkolósávok voltak kialakítva, szaggatva, hanem gyakorlatilag leállósáv volt az út szélén, meg is lepődtünk, folyamatos vonal. Még valaki meg is kérdezte egyszer tőlünk, de hát záróvonal arra nem mehetünk rá. És ugye akkor kihangsúlyoztuk, hogy az út szélét jelölő vonal, az bizony nem záróvonal. Tehát az a válaszom, hogy igen, gyalogosként ott kell közlekedni bizonyos esetekben, mert leállósáv nem csak autópályán és autóúton van, hanem lakott területen belül vagy azon kívül is lehet. illetve ez a mondat megint csak korszerűsítésre érett, és jó is, hogy beidézte kedves hallgatónk, hogy gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósában, az útpatkán vagy a kerékpárúton kell közlekedni. Na de akkor három közül hol? Te mit mondasz? Leállósáv, útpatka vagy kerékpárút? Hova küldenéd a gyalogost, ha nincs járda elsősorban?
Hát azt hiszem, hogy korábban ez egy kicsit értelemszerűbben volt itt csoportosítva, de én mindenképpen a szándék alapján úgy tenném sorba, hogy minél később kerüljön az úttestre. Tehát ha van rá lehetőség, akkor először az úttestről minél távolabbi részeken kell közlekedni, és akkor csak utána legvégső esetben, ha semmi nincs, akkor közeledjen az úttest felé.
Tehát akkor te azt mondod, hogy először a kerékpár útra küldenéd?
Hát igen.
Na, a biciklisek megölnek ezért.
Igen. Hát... igen.
Aztán jöhet, ha van a leállósáv, ritkán van egyébként leállósáv, és utána az útpatka. Na hát ezek a mondatok azok, amiért, ahogy bevezetőben már többször mondtam, érdemes hozzányúlni a Kresszhez, érdemes módosítani, mi is leadjuk az ötleteinket, ahogy említettem, ezt az adást is felvételről hallják, mert pont egy ilyen megbeszélésen vagyunk. Egyébként nekem Alexa ötlete tetszik a legjobban. Na. A vasúti átjáró, hát Murkol elhangzott, még egyszer erősíts meg, te mit csinálsz a vasúti átjáróba, hogy ne legyen ebből baj.
Hát igen, hát a múltkori adásból is azért szóba került a vasúti átjárókkal kapcsolatosan, hogy azért tanítjuk, hogyha ott elakad esetleg véletlenül a vasúti átjáróban a járművünk, akkor ugye mi a teendő? Hát megpróbáljuk ugye értesíteni a vasút alkalmazottját, hogy mégiscsak tudomást szerezzenek róla, és esetlegesen meg tudják állítani a szerelvényt, mielőtt elviszi az autónkat. Na de hát hogyan? Úgyhogy a múltkori téma kapcsán jött az ötlet, hogy hát, hogyha ezeknek a vasúti átjáróknak lenne egy azonosító száma, amit a vasúti átjáróban elhelyeznének, vagy akár egy telefonszámot kiírnának, ami közvetlen a vasúti átjáró, ahová tartozik, olyan alkalmazottat el lehetne érni azon a számon, akkor bár is megkönnyíteni azt, hogy esetleg egy ilyen, vagy ne is a saját autónk, de bármilyen incidens, vagy valami balesetet, vagy történt valami, akkor ezt be lehessen jelenteni. És akkor talán tényleg növelnénk, még tovább növelhetnénk a vasúti átjárók biztonságát ezzel.
Ez nagyon tetszik nekem az az ötlet, tehát gyakorlatilag a vasúti átjáró kibővülne még egy táblával, ahol fel lenne írva azonosító telefonszám, és szerintem ezt a jövőben elneveznénk Alexa tábláknak, mert ez a te ötleted, ígérem, hogy fogjuk majd a Kressz módosításnál szorgalmazni, egyébként teljesen életszerű és jó dolog, mert az, hogy a 112-t fölhívni, hogy itt állok a sineken, esély nincs, hogy mire a hír eljut a vonatig, bármi történjen. Hát kedves hallgatók, mai adásban egy ilyen rendkívüli Kressz adásunk volt, ahogy említettem, sajnos nem tudtuk ezt most élőben leadni, de jövő héten élőben találkozunk, és ahogy már beharangoztunk, egy nagyon kedves motoros, profi motoros kollega jön hozzánk, és hát itt a jó idő, itt a motorozás rengeteg olyan tanácsot fog adni, hogy tényleg a motorosok is épségbe hazaérjenek. Nagyon köszönjük a figyelmet, a viszont hallásra.
Élőben a városból. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.